Erős várom Istenünk! Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünkön evangélikus énekeskönyvből a 424-es számú éneket énekeljük kezdő énekként, 424-es ének. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mai Isten tiszteletünkön a 10-es számú liturgiát énekeljük. Evangélikus énekeskönyvünk 62. oldalán található a 10-es számú liturgia.
Íme új eget és új földet teremt az Úr, és örvendetlen az ő népe örökké. Uram, az égig ér szereteted, embert és állatot te tartasz meg, mert nálad van az élet forrása, a te világosságodban látjuk a világosságot. A bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, én csak áhozatot érdemlek számtalan védkemért, de Te nem akarod a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Ebben bízva könyörgök kegyelmezért, adj megtérést és új életet az Úr Jézus Krisztusért. Ám.
Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicsőség a magasságban Istennek, békesség.
Mindenható örök Isten, cselekedd meg kegyelmesen, amit ígértél egyházadnak, és teremts újjá mindent a te tetszésed szerint. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lélekkel él és uralkodik, örökkön örökké.
Amen.
Hallgassa meg a gyülekezet, a Szent Háromság ünnepe utáni utolsó vasárnapjára, örök élet vasárnapjára kiírt oltár előtti felolvasásra szánt igét, melyet megírva találunk Péter apostol második levelében, annak harmadik fejezetében, a harmadiktól a 14. versekig a következő képen. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnytűznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik. Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amit a teremtés kezdetétől fogva van. Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. Ezáltal az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztatva elpusztult, a mostani egek és a föld pedig ugyanezen a szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amit egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve ropogva elmúlnak, az elemek égbe felbomlanak, a föld és a rajta lévő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, mi szüntelen és kegyelmesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Ezért tehát, szeretteim, minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és fedhetetlennek találjon benneteket békességben. Hát. Áldjuk és magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Isten, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt porlóra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Honnan jön el ítélni élőket és holtakat? Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetem és Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük a 445-ös számú éneket. 445-ös énekkel készüljünk a hirdetésre. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, úgy, ahogy írva találjuk Máté evangéliumában, annak 24. fejezetében, a 37. verstől az 51-ig a következőképpen. Isten igéj tehát Máté evangéliumából olvasom a 24. fejezet 37. versétől. Így szól Isten igéje. Ahogyan Noé napjaiban történt, úgy lesz az ember fia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban az özönvíz előtt ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek, egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Két asszony őröl a kézimalommal, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti uratok. Azt pedig egyezzétek meg, ha tudná a házuról, hogy melyik őrváltáskor jön a tolvaj, virasztana, és nem hagyná betörni a házába. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az ember fia, amelyikben nem is gondoljátok. Ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt szolgái fölé az Úr, hogy kiadja nekik az eledelt idejében. Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál Ura, amikor megjön. Bizony mondom néktek, hogy egész vagyona fölé rendeli őt. Ha pedig a gonosz szolga úgy szól szívében, késik az én Uram, és szolgatársait verni kezdené, és együtt enne és inna a részegekkel, megjön annak a szolgának az Ura azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem is gondolja. Akkor ketté vágatja, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Amen. Nem Isten igéje. Kedves testvérem, mint ahogy Péter a liturgus szerepében már elmondta, hogy ez az örök élet vasárnapja, az egyházi esztendőnk utolsó vasárnapja. Jövő héttől kezdődik az advent, egy új egyházi esztendőt kezdünk el. És itt az örök élet vasárnapján kicsit mindannyian meghőköltünk, amikor most olvastam ezt az igét, hogy lesz ott majd sírás, meg fogcsikorgatás, meg kettévágatás. Hát az örök élet vasárnapján valahogy nem így szeretnénk megjelenni, vagy nem így nem erre szeretnénk gondolni örök élet vasárnapján. Azt szeretnénk, hogy életünk legyen, azt szeretnénk, hogy örök életünk legyen. Szeretnénk az örök életben tovább élni. Sokan sokféleképpen gondolkodnak erről, sokan nyilatkoznak úgy, hogy hát tovább élek a gyermekeimben. Tovább élek azokban, akik örökítik a génjeimet, akik én hozzám tartoznak, akiket én neveltem, úgy élik tovább az életüket, mint hogyha én élném tovább az életet. Mások azt gondolják, hogy azokban az értékekben élnek tovább, amiket ők létrehoztak, amik értékeket megvalósítottak itt a világban, abban ők tovább élnek. Amikor ezeket az értékeket látják, akkor őket látják magukat. De az a szörnyű igazság, hogy annak van örök élete, aki a fiú. Örök élet a fiúban van, az Úr Jézus Krisztusban van csak. Örök élete annak van, aki a Krisztust megismerte, a Krisztust befogadta, és Krisztus újjászülte őt. Sem a gyermekeinkben, sem az általam megteremtett értékekben nem fogok tovább élni. Azok mind elmúlnak. Én magam is el fogok múlni, a gyerekeim is el fognak múlni, az értékek is elmúlnak, amiket teremtettem esetleg, de az marad meg, akit az örök életbe az Isten elhívott az ő fia által. Akik befogadták a Krisztust, azok örök életet kaptak, nem fognak elmúlni. A mai ige szakaszunk pedig arra figyelmeztet bennünket, hogy a földi világ az mulandó. El fog múlni ez a világ, ennek a világnak vége lesz. És bizony lesz ott fogcsikorgatás is, meg lesz örvendezés is. Lesznek, akik ketté vágatnak, és fogokat csikorgatják, másoknak pedig örvendezés lesz, öröm lesz az örök életbe való érkezésbe. És valóban jó ezt így külön is választani, hogy van örök élet, meg van örök halál. Az örök életről szeretünk beszélni, az örök halál az kevésbé jön a gondolkodásunkba. Pedig így van. Aki egyszer született, az az örök halálba fog menni. Aki kétszer született, aki született a Szentlélek által is, az az örökké valóságba, az örök életbe fog menni. Ez a kérdés tehát, ez a világ el fog múlni, kész vagy-e az örök életre? Felkészült vagy-e az örök életre? És itt ebben az igében nagyon komolyan figyelmeztet bennünket az ige, meg az oltár előtti igében is, amit Péter olvasott, nagyon komolyan elénk jön, hogy ez össze fog omlani ez a világgal. Az elemek összetartói recsegve, ropogva összeomlanak, az elemek égve felbomlanak, tehát vége lesz ennek a világnak, fel vagy-e készülve. Hasonló lesz ez az időszak, mint ami Noé idejében volt, figyelmeztet bennünket az ige, hogy Noé idejében is az emberek alapvetően jól el voltak magukkal, a hét köznapok egyszerűségében mentek a napok, olvassuk ebben az igében, hogy ettek, ittak, meg aztán házasodtak, tehát alapvetően a mindennapi elfoglaltságukban ott voltak az evés-ivás területén. Meg hosszú távú terveket is szőttek, meg párt választottak, családot alapítottak, tehát alapvetően hosszú távra is gondolkodtak, pedig Noé már ácsolta a bárkát, Noénak már az Isten megmondta, hogy ennek az időszaknak vége van, a világot elpusztítom az ember bűne miatt. Építs bárkát, aztán ismerjük a történetet, szedj össze az állatokból páronként, meg aztán te is menj be a családoddal. És az emberek, akik látták Noé tevékenységét, azok kigúnyolták, hogy milyen balga dolog ez itt a hegyek közelében bárkát építeni, és ők ettek, ittak, mulattak, házasodtak, párt választottak, gazdálkodtak, kereskedtek, tehát élték az életüket úgy, ahogy az emberek a hétköznapokban élni szokták, akkor, amikor biztonságban érzik magukat. Tehát nem várták, hogy az életük egyszer csak meg fog szűnni, nem készültek arra, hogy ha bekövetkezne egy ilyen dolog, akkor mit is kellene tenniük, mit tennének. És mivel Noé készülését legtöbben nevetségesnek tartották, ezért valóban, amikor megérkezett az ítélet, amikor eljött az özönvíz, akkor váratlanul ért az embereket. És azt mondja az ige, hogy az utolsó nap is ilyen váratlanul fog megérkezni. Csak azok tudják az idejét, vagy azok tudnak fölkészülni, akik az Úrral kapcsolatban vannak, akik az Istenben vannak. Noé kapcsolatban volt az Istennel, ő kapott információt, ő elkészítette a bárkát, fölkészítette a családját. Egyébként nagyon fontos momentum van ebben, hogy Noé volt annyira hiteles, hogy a felesége, meg a fiai, meg a fiainak a házastársai bementek vele. Tessenek elképzelni, hogy a te családodban hányan hallgatnának rád, hogyha ilyet mondanál nekik, hogy gyertek, mert itt fogunk megmenekülni a végítélet elől. Hányan mondanák azt, hogy ne nevettesd ki magad. Hát együnk, ígyunk, meg házasodjunk. Hát hol van még az? Miért teszed magad ilyen nevetségessé? Hányan követnének bennünket? Hányan követnének téged? Mert Noé készülését bizony a környezete nevetségesnek tartotta. És aztán persze jött a tragédia. És az Úr erre szeretne bennünket figyelmeztetni, hogy nem számítható ki az utolsó nap. Nem tudja senki sem, hogy mikor jön el az utolsó nap, amikor az Isten befejezi ennek a világnak az idejét. És évről évre az egyházi esztendő menetében az Isten Szentlélek mindig készít bennünket arra, hogy figyelj rá, mert egyszer el fog jönni. Nem tudjuk mikor, de ha nem vagy készen, akkor váratlanul fog érni. És azt mondjuk ebben az igében is azt látjuk, hogy Noé idejét például hozva, hogy a legbiztonságosabb időben érkezik el a vég. Ezek az emberek, akik ott éltek Noé idejében, nem számítottak arra, hogy most a végidő kezdődik. Nem voltak jelei, hogy most végítélet fog következni a világra. Nem voltak fölkészülve. Nagyon nagy biztonságban érezték magukat. Úgy gondolják, ebben az igében is, ahogy olvassuk tovább, amiről Jézus itt beszél, hogy, hogy a legnagyobb rendben megy minden, van, aki kint van a mezőn, és mondjuk ketten kint vannak a mezőn, az egyik fölvétetik, a másik ott hagyatik, lehet, hogy vetettek, lehet, hogy növényt ápoltak, lehet, hogy éppen arattak, kint voltak a termést segítendő, és ezek az emberek készültek a jövőre. A jövő évi kenyeret termelték meg, és lehet, hogy szétnézve azt látták, hogy szép a termés, a jövő évi kenyerünk megvan. És ez jogos gazdálkodói megállapítás lehetett, csak azt nem tudták, hogy lesz-e jövő év. Jövő évi kenyér ott van, megtermeltük, csak hogy lesz-e jövő év. Az egy nagyon nagy kérdés. Ezt mondja az ige, a ketten esznek a mezőn, az egyik felvétetik, és a másik hagyatik. Mások meg gabonát őröltek, asszonyok őrlik a gabonát, a mindennapi kenyérnek valót készítik elő, lehet, hogy már a szájukban érezték a kenyérnek az ízét, az egyik fölvétetik, a másik meg ott hagyatik. Végzik a hétköznapi munkájukat, benne vannak a munka sűrűjében, és az egyik fölvétetik, a másik meg ott hagyatik. Tehát az Isten szeretne bennünket figyelmeztetni arra, hogy akkor, amikor a legnagyobb biztonságban érzi magát az ember, akkor, amikor úgy gondolja, hogy minden rendben van, amikor úgy gondolja, hogy a világbéke létrejött, amikor biztonságban vagyunk, majd akkor egyszer csak megérkezik az Istennek az országa. Lehet, hogy most biztonságban érezhetjük magunkat, mert hogy bizonytalanságban, hogy a terroristák itt vannak, meg mit tudom, milyen fokú biztonsági intézkedéseket hoztak létre nagyvárosokban. Például a bizonytalanság azt jelenti, hogy akkor még késő van, mert nem érezzük magunkat biztonságban. Nem tudjuk. Senki nem tudja. Egy biztos, hogy készen kell lennünk, és az Isten azért figyelmeztet bennünket, hogy ne vedd félváról. Ne gondolj arra, hogy a jövő évi kenyér itt van, látszik a gabonaföldön, akkor biztonságban vagyunk. Ne gondold ezt. Ne gondold azt, hogy őrlöd a gabonát, vagy éppen előveszed a lisztet, és készíted a vasárnap ebédet, hogy akkor minden rendben van, és biztonságban vagyunk. Mert itt az elragadásban azt látjuk, hogy egyszer csak jön az Úr, egyet fölragad, másikat meg ott hagyja. Persze ez nem ilyen gyermek kiszámolós módszerrel megy, hogy egy perc kínálhetsz, és akkor akire jut, akkor az kiesik. Nem véletlenszerűen válogat az Úr, amikor eljön, és némelyeket elvisz, másokat meg itt hagy, hanem ennek megvan az előre elmondott rendje. Kiket fog az Úr magával vinni? Kik lesznek azok, akik az Isten országába belépnek? Vagy kik azok, akik az országának a tagjai? Felvételnek kritériuma van tehát, akik az Úrban vannak, azokat fölragadja az Úr, és azokat magával viszi. Nem azok, akik hallottak az Úrról, nem azok, akiknek van ismerete az Isten országáról, hanem azokat, akik benne vannak. Persze az ismeret nagyon fontos, de csak arra jó, hogy az embernek a szívét megnyissa az Isten felé. Tehát jó ismereteket szerezni, de az ismeret önmagában nem vált meg. Az ismeret önmagában nem visz át az Isten országába. Isten országába az Úr szent lelke tudja átvinni az ember. De ehhez szükséges ismeret. Persze az ismeret fölfúvalkodottá is tehet, tehát nagyon veszélyes az ismeret, de van, aki annyi ismeretet begyűjt, hogy utána már tele van a feje az ismeretekkel, és megkeményíti a szívét. Sok farizeus, ahogy olvasjuk az igében, tele volt ismerettel, de az ismeret megkeményítette a szívét. Az ismeret nem megnyitotta a szívét, hanem megkeményítette. Ezért nagyon veszélyes kiképezni hívő dolgokról azokat, akiknek még a szívük nincs átadva. Tehát azokat szabad tanítani az Isten országára, akik már belül vannak, mert reménység szerint, persze még ez is előfordul, még a hívő ember is fölfúvalkodhat annyira, hogy már azt hiszi, hogy már mindent tud, mindent ismer, hogy már minden rendben van, és akkor jön a bukás. Nagyon sok ember elbizakodottá lett, amikor az Isten országában belül volt már. Az Isten megáldotta az életét, és a végén még azt gondolta, hogy ő passzírozta ezt ki magából, ezt az áldást, és nem tudott hálát adni az Istennek. De a legveszélyesebb az, hogyha elkezdünk tanítani embereket az Úr csodálatos dolgaira, anélkül, hogy meg nem tért volna. Azok felé, akik még nem tértek meg, bizonyságtételre van szükség. Ezt tette velem az Úr. Az Isten így cselekedett. Hallgass meg! És valóban az Isten azt mondta, hogy az ige hirdetés a bizonyságtétel bolondságán keresztül szeretné üdvözíteni a világ. Ránk bízta az Isten. A mi gyarlóságunkban, esedék vagy töredékességünkben, alkalmatlanságunkban szeretne az Isten használni. És működik. Nagyon sok csonka-bonka ember bizonyságtételét hallottam, akiknek az a csonka-bonka bizonyságtétele valaki számára életet hozó bizonyságtétel volt. Pedig nem volt csodálatosan megfogalmazva, pedig nem volt eleje meg vége, hanem csak úgy oda volt bökve valami, és valaki számára, mert az Isten szent lelke a föld tudta használni, ezért eszköz lehetett. Tehát az ismeret nagyon fontos, de vigyázni kell, hogy az ismeret felfogalkodottá ne tegyen. Nehogy aztán majd még az Isten számon kérőjévé legyél, azért, mert úgy gondolod, hogy te már ismeretek birtokában vagy. Tehát a felvétetésnek az egyik feltétele a Krisztusban megújult élek, a Szentlélek által újjászült ember, a felülről való születés, amikor nem embertől, nem ismerettől, hanem az Isten szent lelkétől megújult lélekkel van az ember. Tehát ez az egyik része, amikor a felvételnek, felvétetésnek ez az egyik feltétele, és ez egy nagyon fontos dolog. A másik pedig az, hogy mikor is fog ez megtörténni. Hogy mikor jön el az ember életében, hogy jön az Úr Jézus Krisztus, és magával ragadja azokat, akik az övéi, és elviszi az ő országába. Mások meg itt maradnak, és mennek abba az örök kárhozatba, aminek fogcsikorgatás, meg kettévágatás, meg ilyen szörnyűségek a vége. Tehát több felelőtlen megjegyzést hallottam már ezzel kapcsolatban, hogy mikor jön majd el az Úr. Vannak, akik azt mondják, hogy én még szeretném kitombolni magamat, fiatal vagyok, és majd, hogyha már az életem úgy előre halad, majd akkor elkezdek foglalkozni az Isten országával. Ismerjük ezt a történetsort, hogy túl fiatal, túl elfoglalt, túl öreg, aztán még meg túl késő. Van egy ilyen ábrassor, amit gyülekezetünkben sokszor forgattunk, és valóban sokan hivatkoznak arra, hogy hát még fiatal vagyok, hát előttem az élet. Majd, de akkor, hogyha megöregszem, akkor majd foglalkozok az Isten dolgaival. Egyrészt megöregszel-e? Mert nem mindnyájan öregszünk meg. Vannak, akik elmennek időnap előtt. Másrészt, a szívedet meg tudod-e nyitni akkor, amikor bekeményíted mindenféle világi dologgal, ami az istentelenségedből fakad, hogy utána majd megnyílik a szíved az Isten felé. Én találkoztam olyan emberekkel, akiknek olyan kemény volt a szíve, hogy pattant le róla az evangélium. Ott volt a halottas ágyán, és egyszerűen képtelen volt szembesülni azzal, hogy meg fog állni az élő Isten előtt. Remegett, félt, szidott mindenkit, aki csak körülötte volt. Családját, Istent, mindenkit szidott. De nem tudta megnyitni a szívét Istennek. Tudta, hogy meg fog halni. Kétségbe estem ott az ágya mellett, hogy eljuthatunk ide, hogy az ember szíve annyira megkeményedik, hogy egyszerűen az Isten evangéliuma nem juthat át rajtad, bizony. Egy istentelen életnek a végén nem tudja az ember megnyitni a szívét csak úgy. Annyira megkeményedik. De nem szabad ezzel játszani. Tehát, hogy mikor, majd ha öreg leszek, hát egyrészt nem éred meg az öregséget, másrészt meg olyan lesz a szíved, hogy már akkor képtelen, hogy megnyíljon az Isten felé. És itt van a legfontosabb egyébként a harmadik. Mert egy életet leélni, anélkül, hogy tudna az ember, hogy mi az értelme, hát az tragédia. Végigélni úgy egy életet, hogy nem tudom, hogy az Isten mire teremtette azt. És nem tudom megélni annak az örömét, a szépségét. Megélem a gyönyörét, meg próbálom elvenni, ellopni a gyönyörét. Megvásárolni a gyönyörét. Hát sokan hajtanak rá, hogy na majd a pénzem, mert sok pénz, akkor megveszem, és hogy enyém lesz, akkor majd milyen boldog leszek. Akkor megveszi, akkor kiderül, hogy attól van egy nagyobb, meg egy szebb. És akkor leszek boldog, ha majd egy nagyobbat, meg egy szebbet veszek. Tehát mindig van nagyobb, meg szebb, és sose lesz az ember megelégített. De az Istenben meg ezt kaphatja meg, hogyha meglátja, hogy mi az ember életének az értelme. Tehát több részben is, vagy több oldalon is vérzik ezt, hogy valaki arra gondol, hogy hát ráérünk arra, még fiatal vagyok, aztán majd életem végén majd foglalkozok az Isten dolgaival is. Tehát nagyon rossz gondolat az, ha az ember azt mondja, hogy túl fiatal vagyok, vagy nincs időm rá, túl elfoglalt vagyok, mondják a középkorúak. Család, munkahely, megélhetés, megteremtése, nincs idő rá. Foglalkoznék én, de hát nincs időm rá. Itt van a szombat, vasárnap, akkor készülök a következő hétre, sokan mondják, ezt nem tudok eljönni gyülekezeti közösségbe Isten tiszteletre. Csak hát az a baj, hogy egyszer majd túl késő lesz. Mert nem tudja az ember az idejét, hogy mikor jön el az Úr. Egyrészt nem tudjuk, hogy mi, akik most élünk még, megéljük-e azt, hogy meghalhatunk, vagy visszajön az Isten, és befejezi ennek a világnak az idejét. Sokan úgy gondolták egyébként már az első századokban, hogy ők sem fognak meghalni, mert az Úr visszajön. Aztán ennek 2000 éve, mert az Úrnál, ahogy Péter olvasta Péter leveléből, hogy egy nap ezer esztendő. Ezer esztendő, meg egy nap az Istennél. Egy nap nálam 24 óra, az Istennél meg ezer esztendő. De nála ezer esztendő 24 óra is lehet. Tehát pillanatokon belül elröppenhet az idő, meg nagyon kinyúlhat az idő. Ezért nem tudjuk az idejét, még a fiú sem tudja, hogy a Szentírás elénk adja, ezt még maga Jézus Krisztus sem tudja, hogy mikor érkezik ennek az ideje, egyedül az atyánál van elrejtve, és az atya tudja, hogy mikor hozza el ennek a világnak a végét. Ahogy olvassuk az igében, Noé idejében sem érzékelték, hogy a nap közeledik. Vidáman kereskedtek, vidáman mulatoztak, vidáman választották a párt, vidáman házasodtak, úgy rendben volt minden körülöttük, nem jelezte semmi számukra, hogy baj lenne. És azt látjuk a történelemben, hogy a legvészteresebb időkben is mindig kitaláltak az emberek valamilyen magyarázatot. Amikor úgy nagyon nagy nyomorúság volt, akkor is találtak mindig valami felmentést maguk számára. És sosem készültek arra, hogy majd az Isten visszajön. Jézus ezt a helyzetet hozza elénk egy példázatban, az okos és a gonosz szolga példáját állítja elénk. Azt mondja, hogy még előtte beszél arról, hogy van egy tolvaj érkezése, és hogyha valaki tudná, hogy a tolvaj megérkezik a házába, akkor nem aludna el. Akkor ébren maradna. És amikor a tolvaj megérkezik, akkor leleplezni a tolvajt. Akkor nem engedni, hogy betörjön, kirabolja a házát. Akkor ébren maradna. És a hű és a gonosz szolga, vagy az okos és a gonosz szolga a példázatában pedig azt adja elénk, hogy a hű és okos szolga megteszi azt, amit az Ura mondott, és amikor az Ura érkezik, akkor munkában találja. Akkor is azt teszi, amikor az Ura visszaérkezik, mint amit egyébként rábízott. A gonosz szolga pedig azt mondja, hogy késik az én Uram. Nem érkezett még meg. Hát akkor lehetne még itt mást is csinálni, és gonoszságra vetemedik. Nem azt teszi, mint amit az Ura mond, hanem éppen azzal ellentétesen cselekszik, és amikor megérkezik az Ura, akkor megdöbben, hogy lelepleződött, nem azt tette, ami rá volt bízva, és most talán annyit lehetne, mint amit az imént is említettem, hogy az Isten szeretne valamit az életedben megvalósítani. Szeretne az életedet kiteljesíteni. És hogyha nem tudod megélni az életedet, visszajön az Úr, és azt mondja, hogy hát eddig tartott, nem azt tetted, amit egyébként elébed adtam. És akkor vége. Ketté vágatik, meg fogcsikorgatás lesz a vége. Tehát az örök halál lesz a vége. Az Isten szeretne fölébreszteni, ráébreszteni bennünket. Hogy jön, föl fognak vétetni azok, akik az Úréi, itt fognak maradni, akik nem az Úréi. El fog jönni az idő, hogy mikor nem tudjuk, de készít bennünket az Isten arra, hogy minden pillanatban készen legyünk. Ne gondoljuk azt, hogy elodázhatjuk ezt az időpontot. Ne gondoljuk, hogy azért, mert késik az Úr, mint ez a gonosz szolga, hogy nem jött még el az ideje, akkor még nagyon hosszú idő van előttük, mert egyszer majd meg fog érkezni. És akkor ott lesz a számonkérés, és akkor lesz az a fogak csikorgatása, meg a kettévágatás. Az Isten tehát arra hív téged, hogy légy okos és hű szolga, aki számot vet azzal, hogy visszaérkezik az Ura, és mivel az Ura visszaérkezik, ő abban a szolgálatban lesz, amit rábízott. És akkor fölvétetik. Akkor övé lesz az az örök élet, aminek a vasárnapját most üljük. Az Isten azt szeretné, hogy ahogy az egyházi esztendő szépen halad előre, a te életed is ugyanígy haladhatna előre. Különböző stációkon keresztül eljutnál oda, hogy az Isten szent lelke megújíthatja az életedet, és azt az utolsó napot, ami majd egyszer eljön, azt valóban úgy várhatod, hogy tiéd az örök élet. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Menj egy atyánk, köszönjük néked azt a csodálatos kegyelmet, amit fiadban, az Úr Jézus Krisztusban világossá tettél számunkra. Olyan jó látni azt itt az új szövetség idején, hogy míg Noéjéknak nem volt egyetemes kijelentés arra nézve, Noé idejében nem volt egyetemes kijelentés arra nézve, hogy mi a te terved, de most a Szent Lelked által világossá tetted, igéd által, az ige hirdetés által oda tetted az egész világ elé, hogy elrendeltél egy napot, és készíted a te népedet, hogy ne váratlanul, ne készületlenül érkezzünk ahhoz a naphoz. Áldj meg bennünket, Urunk, ebben a mai vasárnapban is, hogy amikor vesszük a te igédet, akkor a szívünkbe kerülhessen az. Add meg, hogy ne csak ismeret legyen számunkra, hanem hadd lehessen életté is. Ehhez kérjük segítségedet, áld meg bennünket, Urunk, jelenléteddel, szent lelkeddel. Vezesd úgy az életünket, hogy minden kívánság vagy hívság ellenére is tudjunk melletted dönteni, és miénk lehessen az az örök élet, amit elkészítettél fiadban, az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Énekeljük az 561-es számú énekünket első versével. Testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Első vasárnap lesz, Advent vasárnapja. Jó, még nem lesz első vasárnap, csak Advent első vasárnapja lesz. Mindenkit szeretettel hívunk a Isten tiszteleti közösségbe. Hirdetem, hogy előtte 26-ától csütörtöktől szombatig az Emmausba hívott Bozorádi András evangelizációs szolgálatra, akik el tudnak jönni. Szeretettel hívom a testvéreket az Emmaus gyülekezetbe, tehát csütörtöktől szombatig 18 órától lesz evangelizáció az Emmausban. Aztán péntektől vasárnapig meg Mandabokorban lesz evangelizációt, pedig Malik Péter Károly fog szolgálni a mandabokri gyülekezetben, úgyhogy még átfedésben is lesz a kettő. Úgyhogy nagy választék lesz most itt a környezetünkben. Hétközi alkalmaink így alakulnak, hogy hétfőn asszonykör lesz 17 órától kezdve, kedden pedig 9 órától babahama kör, itt a gyülekezeti központban, 17 órától pedig biblióra. Szerdán ifjúsági sport délután szerveznek a fiatalok, szombaton pedig 16 órától lesz ifjúsági óra. Mindenkit szeretettel hívunk ezekre az alkalmakra, illetve hirdetem még, hogy a szenior ifjúsági hétvége. Van még jelentkezési lehetőség?
Hát ilyen utolsó utáni.
Utolsó utáni pillanatok még vannak. Máténál lehet jelentkezni az EKE ifjúsági hétvégére, ami 27-től lesz 29-ig, tehát péntek délutántól, vasárnap délutánig lesz a 18 év felettieknek a ifjúsági hétvégéje. Mindenkit szeretettel hívunk erre. Adventi csendes napunkat is nem soká már megtartjuk. 5-én, december 5-én lesz szombaton a gyülekezeti csendes napunk, adventi csendes napunk, amely a reformáció megünneplésének jegyében történik. És mint ahogy augusztus 20-án is, meg reformáció ünnepén is az egyik szólát választottuk, a Solus Christus, Sola Scriptura, bocsánat, tehát egyedül Jézus Krisztus, egyedül a Szentírás, egyedül kegyelem által, egyedül a Szentírás, ezeket a reformátori gondolatokat veszük el, és most ezen a csendes napunkon az egyedül a Szentírás téma fog előkerülni. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, tehát december 5-én 10 órától ide a gyülekezeti házunkba. Erre az alkalomra szintén készítünk ebédet, tehát mindenki bátran jöjjön és hívogassanak a testvérek. Itt leszünk egész nap testvéri közösségben, az ige mellett figyelve a Szentírásra. Fontos még az imádságlap, kérem a testvéreket, hogy a hírlevelünk hátlapján lévő imádságlistát azt vegyék elő a hét minden napján, hadd lehessünk így egymás mellett imádságos szeretetben is. Jó látni, hogy Pali is itt van közöttünk, még hogyha járóka is van elébetéve. Örülünk, hogy jól működik az új ízületed. Jól működik? Na, mert Palinak cserélték a térd ízületét, ugye?
Igen.
Úgyhogy hál' Istennek már itt vagy közöttünk, el tudtál jönni. De fontos, hogy tudjunk egymásról és hordozzuk egymást a örömeinkben és a nehézségeinkben egyaránt. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mindörökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk befejezéseként énekeljük a 95. énekünket, a 95. ének első versét a befejező oltári szolgálat előtt.
Hanem van lehetőség azoknak, akik nem a tiéd, és van lehetőség számunkra is, hogy gyarapodjunk és igyekezzünk te benned. Köszönjük az életet. Köszönjük, hogy megtartod, és a te szereteted az, ami te hozzád hív mindannyiunkat. Kérünk azt, hogy mindazok, akik nem a tiéd, megláthassanak. Segíts úgy élni nekünk, hogy felismerjék a te szeretetedet rajtunk keresztül. És hadd térhessenek meg azok, akik halálban vannak, és sokszor halálra igyekeznek. Kérünk, hogy a vezetőinket te irányítsd, te adhass bölcsességet számukra a világban is, és az egyházunkban is. Kérünk azokért, akik szenvednek és nehéz helyzetben vannak, akik menekülnek, vagy akiket nyomorgatnak. Uram, te vigyázz rájuk, és te hozd fel rájuk is a te napodat, és ments meg mindazokat, akik elveszettek és halálban vannak. Így vigyázz, Uram, a betegekre, vigyázz a szegényekre, a fedél nélküliekre, és mindazokra, akik nem ismernek még téged. Tedd világossá az ember számára. Tedd világossá, Uram, hogy te vagy egyedül, és nincsen más út rajtad kívül. Terrorizd le, Uram, a sátánnak a munkáját, és kérünk, te erősítsd mindazokat, akik neked szolgálnak. Senkinek sincs bölcsessége, sem ereje embereket megtéríteni, vagy bárkit befolyásolni. Te vagy egyedül a masz, aki ezt megteheted. Kérünk, használj bennünket is, lehessen így a mi örömünkre is a neked való szolgálat. Kérünk, te elégíts meg mindannyiunkat, hogy ne e világnak a kívánságai után menjünk, hanem tegyük azt, ami hasznos és az életre visz. Kérünk, tarts meg bennünket. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Mi Atyám,
aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg minket. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.